Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélget. A beszélgetés második része következik.
Aztán elvégeztem az egyetemet 61-ben, akkor megnősültem abban az évben. Elhelyezkedtem könyvtárba, hogy Pesten maradjak, építőipari szakszervezeti könyvtárba. Voltam úgynevezett területi könyvtárvezető, ami azt jelentette, hogy én voltam egyedül saját vezetőm, és egy kőbányai munkásszálló portás fülkéjével volt a központom. De állandóan, hát valami 30 vállalatnak a könyveit intéztem, ezek olyanok voltak, ilyen vándor könyvtárak, egy csere, aztán rendeltem, szóval...
Akkoriban az emberek még olvastak végül is.
Hát persze, nagyon. Hát megvoltak a bestsellerek. Azért azt nem nagyon viselkedve mondom, hogy Berkesi volt a bestseller.
Hát ez...
Meg egyrészt ez a politikai, másrészt Kossuth, ami azért ilyen ismeretterjesztő, Molnár Gábor ismeretterjesztő, Szilvási Lajos regény, szóval ez volt a menő.
Jókai már nem.
De, az megvolt a...
Azért Jókait, Gárdonyi, Mikszát...
Csak...
De olvasták is.
Olvasták is, igen. Uh-huh. Hát nem volt akkor még tévé se volt.
Ez az, munkát. Igen. Tehát este az emberek olvastak, igen. Ha nem beszélgettek.
Hát aki tudott olvasni, vagyis úgy tudott olvasni, hogy olvasson.
Igen, persze. És akkor ebben az időben indult a költői pályája. Úgy tudom, hogy az első könyve, a Szabad-e énekelni...
65-ben.
...jelent meg. Igen, hát ez... Korán, és ez már kötet, azért ez nagy dolog. De a Szabad-e énekelni cím egy kicsit azt sugallja, hogy nem biztos, hogy szabad énekelni. És ez egy picikét...
Ez egy lavasz cím volt, mert én először arra gondoltam, hogy arra gondolnak, hogy a karácsonyi szokás szerint az ember odaállt a ajtóba, és megkérdezte, hogy szabad-e énekelni. De mondták, hogy szabad. Na hát ez volt az egyik értelme, a másik a szabad-e énekelni olyan helyzetben, amiben most vannak az emberek. Ez a TS első évei törnyűek voltak azok is. Aztán a harmadik, meg egyáltalán szabad-e itt énekelni. Megengedik-e, hogy énekeljek? Ezzel a hármas jelentéssel senki nem szólt bele.
Uh-huh.
Valószínűleg nem figyeltek. Volt abban egy 56-os vers is.
És hát nyilvánvalóan gyászolja az 56-ot, és az egész, tehát belengi a elvesztése miatti szomorúság. Nem hiszem, hogy észrevették tényleg, mert ha észrevették volna, azért nem hagyták volna.
Az Utasi az ráfizetett, mert nagy sikere volt az Ung Március című versének. Amután mindent, még a jelzőket is kifogásolták, úgyhogy volt, hogy 5 évig nem jelent meg könyve, mert találtak benne valamit, és ki akarták javítatni, ő meg nem.
Aha, nem volt.
Na, én ezt megúsztam. Mert volt egy versem, ami még az nyilvánvaló volt, a Magyar Katalin című.
Igen, igen, ezt akartam mondani, a Magyar Katalin haláláról.
Az arról szól, pontosan kifejezve, ami volt. Uh-huh. És az valahogy átcsúszott, aztán meg... Hát ezeknek is sok dolguk volt, úgyhogy kifelejthettek.
Uh-huh. Meg talán nem is akartak mindenkit.
Hát az a szerkesztő az Éstnél, aki az ennél sokkal ártatlanabb, ilyen politikai jellegű verset visszaadott. mert az oroszokra volt célzás benne. Hát ez is egy külön világ volt, hogy mi hogy történt akkor.
Hát nagyon köszönjük, hogy ő megosztotta velünk az 56-tal kapcsolatos emlékeit. Ugorjunk most egy nagyot. Talált-e olyan igét?
Találta, és az nem is kellett találnom, csak válogatnom kellett köztük. A hegyi beszédből azt gondoltam, mert azt be is tartom, és az nekem itt a föl lenne írva az íróasztalomra, hogy a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Ez egy nagyon fontos. Vagyis hát nem úgy gondolom, hogy a Jézus nevezem pontosnak, hanem úgy értelmezhetem ezt, hogy ránk pontos most is.
Hát most
képzeljük
ez...
el, hogy mi van a beszédekben, ugye, mert a ti beszédetekben.
Ez egy hihetetlenül fontos mondat.
És ez egy örök, ez egy emberi nagy igazság, és törvény.
És talán különösen vonatkozik az írói társadalomra.
Hát igen, meg a újságíró, média, meg minden. Akik a beszéddel.
De ott azért már nem igazán ebben a szellemben történik a tevékenykedés. Nagyon szép idézetet választott, és úgy tudom, hogy a szobájában is van textilből egy bibliai idézet az ágya környékén, vagy a szobájukban. Ugyanis, kedves hallgatóim, nem biztos, hogy hallották, egy másik itt valóban Széles Judit textilművésznőt mutattuk be, aki Ág István felesége volt sajnos, 2 éve körülbelül távozott az élők sorából, és akinek az egész művészetét áthatotta egy mély és közeli vallásos hit, és neki sok művészi textilje van, amelyek bibliai idézetet tartalmaznak, még több, amelyek bibliai utalásokat tartalmaznak. Jól emlékszem erre?
Jól tetszik emlékezni. Az én fejem fölött egy olyan kereszt van, ami egy fölnagyított platán héjnak a formáját keresztként mutatja. Tehát az kereszt csak nem az a megszokott, így alult, és vagy ki egyenesített keresztforma. De ott vannak, de azt már nem ő festette, hanem a barátom, a három királyok még a fejem fölött.
Melyik barátja, ha szabad, hogy a neve is
elhangzik? Séner Mihály.
Séner Mihály.
Ő neki van itt több képe, barátságunk. Jelenül van egy Golgota, vannak bohócok, vannak a családi cipők, itt ahogy Van Gogh is lefestette a cipőit, és csinált egy kiállítást a baráti cipőkből, ami egy egész kiállító termet foglalt el.
Most akkor azért egy kicsit menjünk tovább a költői pályájába, aztán később már, amikor már megnősült, és gyermekük is lett, akkor szabad foglalkozású író volt, és akkor jobban szentelhette magát az irodalomnak.
Hát az úgy volt, hogy volt alkalmam, hogy ezt megcsinálhassam. Egyrészt az, hogy több hangszeren is tudtam játszani, vagy megtanultam. Tehát prózát, műfordítást, kritikát, és ez az egyik, a másik az, hogy segítettek, megnevezhető segítők száma. Szerencsém volt, hogy ezt végig tudtam csinálni. Meg hogy a feleségem ezt bírta. Mert volt úgy, hogy mind a ketten szabad foglalkozásúak voltunk.
Hát igen, azért abból nem volt olyan egyszerű megélni, ugye?
Nem ám. Annak a rendszernek nem dicsérete, hanem a valóságához tartozik, hogy több volt a honorárium. Az Ézsbe, élet és irodalomba volt egy keretes vers, vagy versek, az a kiemelt verset jelentett, az annyi volt, mint akkor egy havi fizet. Most is jelentek meg verseim két folyóiratban is, decemberben meg januárban. Nem őket bántanám, mikor azt mondanám, hogy alig fizetnek, mert ők se kapnak pénzt a honoráriumokra. Mint ha meglenne a szabadság, de a szabadsághoz azért anyagi támogatás is kellene.
Emlegetik önt, mint a Hetek költőjét, és hát azt hiszem, hogy döntő szakasz az életének, hogy a Csóri Sándor folyóiratában, a Hitelben is jelen volt a szerkesztőségben, meg azt hiszem, most is jelen van ott.
Hát úgy, mint főmunkatársam, egy diszhely. Nem veszek részt a munkába.
Uh-huh.
Én 97-ben kerültem a Lázár Erő, mikor nyugdíjba ment, akkor kerültem a Hitelbe, úgy, mint belső munkatárs. Onnan 2012-ig dolgoztam.
Kikkel szeretett különösen együtt dolgozni ott?
Hát ott volt az életemben a csoda, mert ilyen nem fordul elő, hogy most nem azért, mert Kossuth Díjasok, de hát mindenki Kossuth Díjas volt. A Csóri, a Nagy Gáspár, a Görömvei András, a Lázár Ervin, akkor nem voltak Kossuth Díjasok, de hát tekintély volt a Bentei Kornél. Tőkécki, aki a...
Hát egy brilliáns előadó, történész, igen.
Doktora.
Igen.
Volt, és hát politikusként volt történész.
Igen, igen. És hát Pilinszkivel is kapcsolatban volt még fiatalabb éveiben. Úgy
igen,
tudom, hogy a Hungáriában.
Igen, amikor a felső éveimet jártam az egyetemen, a Jánossal, nem úgy voltam barát, mert ővele nem úgy lehetett barát valaki, mint a baráttal. Ő annyira barátságos volt, hogy nem lehetett dicsekedni vele, hogy barátja vagyok. Nem tudom, jól fejeztem ki, de azért érződött, hogy nem érzi rosszul magát velem. Vagyis aha, én aztán csodálatosan éreztem magam vele.
Uh-huh. Közlékeny volt Pilinszki?
Nagyon. Hát ő volt az, aki egy társaságban voltunk 4-5-en, ő volt az előadó.
Uh-huh.
Nagyszerűen fogalmazta meg, szinte már nyomtatni lehetett volna azokat a filozófikus gondolatokat, amik állandóan foglalkoztatták.
Uh-huh.
Na most hát egyrészt akkor még ő is, meg én is másképpen éltünk, mert én szabad egyetemista voltam, de amikor már munkába mentem, már családom volt, akkor már nem kújtorogtam a városba, kávéházba, meg ilyen helyeken. Prestóba ismertem őt, meg a bölcsészkar mellett, ott szembe a Nárci Espresso, ott ismerkedtem meg vele, ismertettek, mutattak be Kondorral, és hát ez nagyon mély nyomot hagyott nekem az életembe. Ez a két ember ott. Aztán mondtam, hogy én is végül is kivonultam ebből a fiatalos létezésből, János pedig elmehetett külföldre, és akkor már csak úgy véletlenül. De ott emlékszem, mikor egyszer a belvárosi kávéházban fordítását annak a nagy, szinte szent francia filozófusnak a műveit fordította, és egy egész hosszú estére olvasta, ketten voltunk. Na, ez egy nagy élmény. Ez olyan, amelyik többek között kiemelkedik. Uh-huh. Mert egy ajándék is volt.
Uh-huh. De hát önnek sorban voltak ilyen élményei. De most így az idő eljárta után úgy érzem, hogy Muszájna még beszélni egy kicsit a költészetéről, hogy ha elmondaná azt, hogy mi váltja ki önből azt, hogy most írnom kell.
Hát azt mondhatnám erre, hogy mivel az idegrendszerem, az eszem, az teljesen erre állt rá egész életemre, meghatározott, úgyhogy mindent úgy nézek, mint költő, és úgy tűnődök rajta, hogy vers legyen, lehetne belőle. Ez a hivatásnak a következménye, hogy mi késztetett engem valamikor, azt nem tudom, lehet, hogy utánzás, hogy Petőfit olvastam meg. Ahogy mondtam, hogy korán a bátyám megtanított versekre. Aztán olyan környezetbe kerültem az irodalomba a bátyám révén, hogy én a Nyugat első nemzedékével is kezet fogadtam. Tersánszkival, Füstvin Ánó ráírójától az egyetemen 2 évig. Úgyhogy ez lett az életem.
Hadd olvasok fel egy idézetet öntől. Verset azért írok, mert jó verset írni, meg azért, mert azt hiszem, verssel tudom leginkább kifejezni hálámat, hűségemet szüleim iránt, és általuk osztályom és nemzetem iránt. Aztán egy más helyen pedig azt írja, hogy közösségi élményé próbálom emelni, amit megéltem. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon sokat mondó mondatok.
Hát ugye az elsőt, amit föltetett olvasni, az első könyvemnek a főszövege. Ez egy irányadás magamnak, meg magyarázat az olvasónak.
De ettől nem lett, ehhez nem lett hűtlen, úgy gondolom.
Hát ez olyan vállalás, vagy magamra vett elhatározás, hogy ettől élek, ettől vagyok.
Uh-huh.
Az, hogy szüleim iránt, nem lehet költészetet építeni, de az megtörtént. Ugye az első kötetem az annak a világnak, annak a rokonságnak, szülőknek a tiszteletében született.
Uh-huh. Igen, vagy pedig egy idézet a Bánat vasárnapja című verséből, csak tényleg néhány sor. Minden csak valahonnan, és minden semmi véget, ahogy nyúlok az első sárga levél után, s beledobom a postaládás reménypirosba. Hát ebben azért megjelenik egy kis reménysugár is.
Hát végül is a reménysugár.
Vagy reménypiros.
De igen, de ez a remény, ez anélkül nem lehetne élni.
Uh-huh.
Az, hogy ezen a nagy kozmoszon átjön valami olyan fény, ami az emberért van, és az embert érteti. A nap ennél pontosabban nem lehet kimondani, hogy miért vagyok.
Befejezésül hallgassuk meg Ág István egy szép versét.
Napban évő. Szép, meghökkentő látomás szemem káprázata, mikor az orvos operál, nem isteni csoda, kezek, fénycsóvák, műszerek kerítenek körül, s a káprázatos művelet szememből kivetül, elém csapódik csillagom, örvénylő tűz, lidérc, horbásolja az anyagon tított napkitörést, a teremtéshez sohasem voltam ilyen közel, de kit lelkem óhajtva sejt, majd a végén jön el.
Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélgetett.